Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet Isten igéjével. Isten közelsége, ő igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem a te cselekedetedet. Amen.
Hajtsuk meg fejünket, helyünkön ülve, folytassuk az imádságot. Úr Jézus Krisztus, olyan hálás a szívünk, hogy ismerhetjük azt a titkot, amellyel csak be kell lépni az ajtón, vagy akár egy zsúfolt villamosban is, csak egy pillantást kell vetni rád, és összeér a menny a földdel. Sokszor olyan hihetetlen, hogy ennek a milliók, milliárdak elől elrejtett titoknak a nyitjára vezettél és vezetsz bennünket. A legnagyobbat kijelented nekünk. Áldunk ezért. És olyan hálás a szívünk, hogy ma este is itt lehetünk, várakozással, hiszen téged várunk az ige szavában, hogy te magad adod az igét nekünk, és uszadlagos lesz, hogy ki hirdeti, az lesz a döntő, hogy mi szól ebből tőled hozzánk. Mindnyájan várjuk a te szavadat, de külön köszönjük neked, hogy annyi fiatalnak a szívébe vonzást adsz, hogy ma este is itt vannak fiatal testvéreink is. Olyan nagy a te szereteted, hogy nem hagyod egy élet útját félig meddig, vagy egészen eltékozolni, hogy csak a végén bukkanjanak rá az életre. Áld meg most valamennyiük szívét, és valamennyiünk szívét, hogy amit szeretnél leleplezni előttünk, azt megláthassuk. Szeretnénk engedni neked, mindnyájan, és a te áldott műhelyedben, szeretett közelséged melegében eltölteni ezt az órát. Köszönjük, hogy ezért készítetted el. Amen. Isten igéjét, testvéreim, ma este is Máté evangélium a 17. részéből olvasom, a 17. rész első 8 verséből, és Isten szent lelke erejét kérem, mint ahogy az imádságban kértük is, amikor hirdetem, és amikor hallgatjuk az ő üzenetét. Máté evangélium a 17. részének elejéről olvasom az igét. És 6 nap múlva magához vette Jézus Pétert, Jakabot és ennek testvérét Jánost, és felvitte őket magukban egy magas hegyre. És elváltozott előttük, és az ő orcája ragyogott, mint a nap. Ruhája pedig fehér lőn, mint a fényesség. És imé megjelenék őnékik Mózes és Illés, akik beszéltek ővele. Péter pedig megszólalván mondta Jézusnak: Uram, jó nékünk itt lennünk, ha akarod, építsünk itt 3 hajlékot, néked egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet. Mikor ő még beszélt, imé fényes felhő borította be őket, és imé szózat lőn a felhőből mondván: ez amaz az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. És a tanítványok, amint ezt hallották, arcra estek, és igen megrémültek. Jézus pedig hozzájuk menvén illette őket, és mondta: keljetek fel, és ne féljetek. Mikor pedig szemeiket fölemelték, senkit sem láttak, hanem csak Jézust egyedül. Kedves testvéreim, az ember úgy mozog Isten teremtett világában, mint elefánt a porcelán kirakatban. Tör, zúz, és amikor figyelmeztetik, akkor csodálkozik azon, hogy mi baj van. Mint valaki mondta, hogy a zsúfolt buszra fölszállt egy igen erőteljes testalkatú ember, az első néhány ember lábára lépett, aztán még kettőbe belekönyökölt, és amikor már a hatodik fölmordult, hogy ember, hát álljon meg, akkor körülnézett, és azt mondta, hogy mi baj van. Hát ő neki nem fájt az, hogy másnak a lábára lépett, az se, hogy a másik gyomrába ért a könyöke. Ő megszokta, hogy ha neki indul, akkor tulajdonképpen a zsúfolt buszon is út van előtte. Mi emberek így járunk, kelünk az Isten csodálatosan teremtett világában. Pedig nem így volt ez kezdetben. Isten a maga jónak teremtett és számunkra teremtett gyönyörű világát ide adta. Tessék, ember, ez mind a tiéd. De vigyázz, ember, figyelj rám. Majd én irányítalak. Engedd meg, hogy én legyek a középen. Nem szólok bele mindenbe. De bármikor szólok, figyelj, hallgass rám, hogy eligazodj a sok csoda között, és hogy a helyeden legyél. Tudjuk, hogy a bűneset lényege az, hogy az ember kilépett Isten irányítása alól. És azt mondta, majd én tudom, hogy mit tegyek. Kikerült a középről az Úr, és oda kerültünk mi. Sőt, el is felejtettük azt, hogy ez volt a rend. Úgy járunk, elünk, amint a bevezetőben említettem, hogy csodálkozunk is, mintha vadonat új dolgokat mondanának, hogy ezt miért teszed. Csodálkozunk a holland testvéreinkkel, mi most rokonságba kerültünk velük lányunk esküvője kapcsán, és kiderült, hogy a bibliás, jó református Hollandiában általában a fiatalok házasság kötés nélkül élnek együtt. És csodálkoznak, hogy hát miért kell ebből ilyen nagy ügyet csinálni, hogy azért ne próbálgassák 2-3 évig a házasságot, és majd utána esetleg, meg anélkül is, ha szeretik egymást, összetartoznak. Ha valaki mondja, miért? Hát ez az új rend, így gondolkodunk, és kész. Jegyes párokkal beszélgetek a jegyes oktatás során, és nem egyszer megkérdezem, nem ezzel kezdem, de úgy beszélgetés közben előkerül, hogy no, és ki lesz az Úr a házasságban? Ki irányít? Akkor zavarba jönnek, hogy ez a pap miket tud kérdezni, néznek egymásra, aztán megszólal az egyik vagy a másik, hogy hát úgy együtt majd megbeszéljük. Akkor mondom, hogy rendben van, amikor sikerül együtt, akkor jó, és ha nem sikerül együtt, akkor mi lesz? Az egyik ezt akar, a másik azt akar. Hát akkor majd hol az egyikünk, hol a másikunk enged. És hát kérdezem tőlük, hogy akkor páros napokon az egyikük, páratlanul a másikuk, vagy hogy is lesz ez majd. Nem mindig üzemel ez ilyen jól, akik már házasságban élünk 20-25 éve, azok azért tudjuk, hogy vannak olyan napok, amik se nem párosak, se nem páratlanok, valahogy nem jön így össze. És akkor néznek rám, hogy tudok-e jobbat. És akkor elmagyarázom nekik, hogy tudok jobbat a Biblia alapján. Az egyik is tegye le az akaratát, nem a másik lába jeli az Úr elé. A másik is tegye le az akaratát, megint nem a másik lába jeli az Úr elé. És kezdjék el, hogy Uram, mit akarsz, hogy tegyek? A férj is kezdje kérdezni, hogy Uram, mit akarsz, hogy tegyek a helyemen? A feleség is kezdje el kérdezni, hogy Uram, mit akarsz, hogy tegyek a helyemen? Nem ugyanazt fogja mondani mindig mind a kettőnek, mint ahogy a zenekar vezető sem ugyanazt a beütést mutatja a hegedűsnek, nagybőgősnek, dobosnak, meg a többinek. Van, amikor ugyanazt az ütemet kell neki, de van, amikor nem, de kijön a harmónia. Csodálkozik valaki, hogy hát ilyen is van, hát hogy képzeli ezt a lelkész, hogy az Úr, hát honnan és hogy? És miközben ők így néznek rám, a közben én látom, hogy ezt is eskedtem, azt is, most ez sincs együtt, az sincs.
Múltkoriban a tüzépről jövök hazafelé autóval, stoppol valaki, fölveszem, beül mellém, ismerős. Azt mondja, hát nem ismer meg. Hát mondom, ismerős, de hát nem tudom, hogy kicsoda. Hát az első házasságomban maga esketett. Mondom, az első házasságával. Hát mondom, most hogy állnak? Hát azt mondja, a másodikból válok. Na mondom, ezt kár volt mondania, mert én meg voltam győződve róla, hogy akit én egyszer összeesketek, az együtt van. Hát mondtam, hogy tudom én, hogy nem így van, meg még az se garancia, hogy megállnak az urasztala előtt, és együtt van. De értjük, hogy úgy jár kell itt az ember, hogy majd csináljuk, ahogy jónak látjuk, megbeszéljük, meg így, meg úgy, meg amúgy, és utána mutatják a statisztikát, hogy 50% a házasságoknak ma már évente felbomlik, a másik 200%-a meg se köttetik, és él az ember az Isten drága világában úgy, hogy magának szab törvény. Hát ki szóljon bele? Hát köze van magának-e? Hát mit akar? Hát mit szól bele az én dolgomba? Azt csinálok, amit jónak látok, jogaim vannak, és az embernek jogai vannak, és a jogai között úgy jár kell itt ebben a világban, hogy nem irányítja senkit, vagy legalábbis azt hiszi az ember. Testvéreim, hadd kérdezzem meg, mielőtt komolyabban az igére nézünk, hogy ki irányít benneteket? Ki az Úr az életetekben, egyen-egyenként? Ki az, akinek végső döntési joga van a dolgaidban, az ügyeidben, amiket teszel? Azt például fiatalok, hogy tanultok? Ki a végső döntnök ebben? Anyu, apu, tanárotok, mert az milyen fej, meg hogy, meg hát még hogy azt is csináljuk, meg még kicsoda, hát nem ti döntötök. Ez butaság, ez nem, ez úgyse kell nekem, ez se, az se, megyek tovább. Mit kellett magyarázni a gyerekeimnek, mikor olyat tanultak, amiről én is tudtam, hogy úgyse lesz hasznuk belőle, de hát azért el kell látni a dolgot, azt mondtam, ide figyelj, és őszintén mondtam. Miközben te ezzel megbirkózol, megtanulod, hogy mit jelent olyan dologgal megküzdeni, megharcolni, aminek se hasznát nem veszed, se pedig talán soha nem lesz rá úgy szükséged, meg kedved sincs hozzá, hát hozzá kell edződnöd az élethez. Hát tudod, mennyit tanulsz ebből? Lehet, hogy többet, mint abból, aminek rögtön a hasznát veszed. Hát közben kialakul az egyéniséget, kifejlődik. Hát nem vetted még észre, hogy az iskola egy akadálypálya, amelyikben hol vizes árkon, hol hegytetőn járunk elünk, néha eltaláljuk a ritmust a tanárainkkal, meg a tantárgyakkal, meg a dolgokkal, de hát nem mindig úgy van, de hát az életben sem mindig úgy van, aminek hasznát veszem, meg amihez kedvem van, azt csinálom. Meg akkor kelek föl, amikor nekem tetszik, és a többi. Nem egészen így van. Otthon talán így van, mert törvényt szabtok. Sokszor csodálkozom én is, hogy hát egyetemista fiatalok 10 órakor még ágyba vannak. No, hát a mi korunkban 10 órakor már legalább futballoztunk, vagy valami, hogyha nem is. A tanulással töröttünk, de az, hogy délelőtt 10-kor még ágyba legyen egy fiatal ember, a drága életből ennyit ellógjon. De most nem erről akarok beszélni, hanem arról, hogy tényleg ki az, akinek végső szava van abban, hogy ezt csinálod, vagy nem csinálod. De ne csak a fiataloknak mondjuk. Testvéreim, mi felnőttek, hát tőlünk tanulják ők is. Hogy azt csinálunk, amit jónak látunk, azért bekalkulálva bizonyos normákat, de hát a gyerekeink jól tudják, hogy nem kell azért annyira komolyan venni a papa meg a mama is, azért így, azért úgy, meg hogyan is intézi el a dolgait. Múltkor egy barátomat kerestem föl, mert azt hallottam róla, hogy ott hagyta a feleségét, és a gyülekezet egyik ifjúsági tagjával egyszerűen összeállt. Egy hívő ember, aki lelki tanító is volt. Ott azon a vidéken. Hát elmentem hozzá, mert barát is volt. Jaj, ne dobáld már te is a követ rám, hát miért kell megvetni az embert? Mondom, én nem vetlek meg, én csak egyetlen kérdést kérdezek tőled. Kaptál te az Úrtól direkt parancsot arra, hogy hagyd ott a feleséged, és állj össze ezzel a leánnyal. Direkt parancsot én nem kaptam, hát hogy kaptam volna, te is tudod. Értjük, hogy egy pont után azt mondjuk, hogy hagyjatok békén, hát más is így, a harmadik úgy, ez így alakult, az úgy alakult. Nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy kaptál te direkt parancsot arra, amit csinálsz? Megszoktuk azt, hogy még az Úrral is alkudozunk, hogy hát mi az, amit nem tilt? Mégis mi az, amit meg lehet engedni, meg meddig menjünk ebben, abban, amabban? Jaj, ebben, ez talán már sok. Fölborult a rend. És mi most itt azt látjuk, a fölolvasott történetben, hogy Péterre és a tanítványokra is rá lehet ismerni. Életük egyik legnagyobb élményében van részük, és hozzák a formájukat. Azt, akik ők. Péter megszólal, össze-vissza beszél, nem tud hallgatni, máskor se tudott. Mondja, hogy Uram, jó itt lenni, és hát ha akarod, építsünk itt hajlékot, egyet ide, egyet oda, egyet amoda, neked, Mózesnek, Illésnek, azt kihagyja, hogy ők hol lennének, ő lement volna a hegyről. Én úgy figyeltem, hogy most ő vagy bekéreckedik Jézus sátrába, vagy hogy gondolta el a dolgot itt. Furcsa ez az egész, hogy akart volna házat építeni, vagy sátrat Jézusnak, Mózesnek, Illésnek. Értjük, mikor valaki programot ad az Úrnak. Emlékszem, amikor nagylányunk kicsi volt, olyan éppen serdülő, és valami bohótságot tett magára, vagy hogy, mint, és én azt mondtam, hogy nem bánom, leányom, de nem örülök neki. És akkor ott sündörgött körülöttem, és azt magyarázta, hogy apu, de örülj neki. Hát mondom, mondtam, hogy csináld, nem szólok bele, szabad, nem tiltom le, de hagyd meg, hogy nem örülök neki, és nem volt neki az elég. Hát miért nem? Örülj neki, akkor lesz igazán teljes minden. Hát mi is valahogy így vagyunk, hogy Uram, itt van az ötlet, írd alá. Építünk itt három hajlékot, kész, megvan a terv, az elképzelés, írd alá. És figyeljük meg, testvéreim, hogy az ember mindig valamit aláíratna Jézussal, meg az Istennel. Nekünk mindig vannak ötleteink, a következő, és meg vagyunk sértődve, hogyha ő másról beszél. Mi köze ahhoz? Mi aláíratnánk a következő programpontot, ahogy mi szépen kikalkuláljuk, okosan átgondoljuk, ez a következő, ezt Isten is látja, neki ezt pontosan alá kellene húznia, és csodálkozunk, mikor nem látja, vagy nem akarja látni, és egészen másról kezd el beszélni velünk. Mi mindig valami ügyet szeretnénk vele nyélbe üttetni, ő pedig mindig bennünket szeretne magához vonni. Mi egy-egy dolgot szeretnénk rendbe tenni vele, ő meg bennünket szeretne rendbe tenni. Ez a függöny elhúzás csak ezért történik. Nem azért, hogy most megoldódjon minden kérdésed, hanem azért, hogy te oldódj meg. Te magad, meg én magam. Mert ha megoldódsz, utána sorba jönnek a kérdések is. Egyik barátom, aki valamikor elindult teli szívvel az Úrral. De olyan jó volt látni, olyan lendület volt benne. Kicsit meg is szólta azokat, akik szép lassan poroszkáltak a hívő élet útján, hogy lehet így, meg úgy. És valamelyik védekezésül azt mondta, hogy ide figyelj, azért a hűség az nagy dolog ám. Hűség, hűség. 4-5 év alatt kiégett, elszállt valamerre, belegabajodott ilyen-olyan ügyekbe. Csak lestünk, mint a tarolása, az addigi fölépített dolgai minden dőltek romogva. És aztán mondtam neki, hogy ide figyelj, jó lenne már padlót fogni, de úgy, hogy igazán oda térnél vissza, ahonnan elindultál. Azt mondta, hogy rendben van, de előtte még. Majd elrendezem ezt. Most már majdnem sikerült ezt a házeladást, hogy azokat az adósságokat rendezzem. Egy éve ugyanezeket magyarázta, majd elrendezem, és utána. Testvérem, hogyha úgy vagy itt, hogy hát ha ezek az estét segítenek valahogy nyélbe ütni valamit, ami az életednek nagy gondja, hát ha itt Isten közelébe majd megoldódik, akkor ki szeretnélek ábrándítani ebből? Ő nem egy dolgodat akarja megoldani, hanem téged akar megoldani, mert ha téged megoldott, az olyan, mint mikor a borjú feje kint van, aztán már jön az egész. Bocsánat a kifejezésért, de így van. A mi életünkben is. Ne azt a részterületet, ne ott tapadj le. Oda tapad a szíved, és megérthető, hát fáj. Odahaza van egy asszonytestvérünk, aki minden nap kimegy a temetőbe. Pedig most már vagy 6 vagy 7 éve, hogy a katona fia autó szerencsétlenségben ott a katonaságnál meghalt. Egyetlen gyermeke. Nagyon szeretjük ezt az asszonytestvért. Úgy fáj a szívünk érte, de amíg ő így tapad ehhez az ügyhöz, és nem lehet igazán Jézushoz szeretni, addig ő ezzel a sebbel fog elvérezni naponta. A múltkor már olyanok, akik szintén katonaságnál vesztették el a gyermekeiket, összehoztak egy klubot. Jaj, mondom, még ez hiányzik. Még egy lelkészt is szereztek, aki szintén mondott egy-két mondatot, de valahogy nem a lényegről beszélt nekik, hanem vájkálják a sebeiket, és ott vannak abban az állapotban, hogy mikor ő bement, utána 2 hónapig szinte szóba se lehetett vele állni. Én megértem azt a fájdalmat, csak nem tudok egyetérteni a megoldási úttal. És Jézus soha nem arra törekedett. A samáriai asszonynál is gondoljátok el, mikor 5 férje volt, és a 6-dikkal élt együtt, ahogy. Ott se az volt Jézusnak a fő témája, hogy most ennek az asszonynak a házasságát rendbe hozza, hanem az, hogy ennek az asszonynak az életét rendbe hozza. És aztán már majd megindul a folyamat. Zákeusnál se az volt, hogy gyere le a fáról, és szedd már elő a rablott pénzt, és vidd és oszd szét végre az embereknek, te gyalázatos ember, hanem azt mondta, hogy gyere le a fáról, mert ma nálad kell megszállnom. És akkor bement hozzá, nem csak a lakásába, hanem bement az életébe, és amikor Jézus bement középre, Zákeusba 1-2-re eldőlt, hogy merre vezet az útja. Nekem a nyári ifjúsági konferencia után Balatonszárszón voltunk, országos református ifjúsági táborban. Az egyik legnagyobb élményem az volt, hogy az utolsó napon, az úrvacsoránál az egyik fiatal átadta az életét Jézusnak. Az a fiatal nagyon ellenállt addig, nem rossz szándékból, csak úgy volt, hogy túl van már tárgyalva az egész. Ismerte ő már kívülről mindazt, amit mondunk, meg mindent, és ott összetörte a szívét az Úr. Ő, aki egy kemény fiú volt, egyszer csak a könnyeivel küzdve, megmondta, hogy no, bizony rászakadtak a bűnei, és de most már nem menekül. Átadja magát így, ahogy van az Úrnak. Pedig csak ott harmoniumozott valaki, hogy amint vagyok sok bűn alatt, ezt az éneket ő 1000-szer énekelte, akkor ez végbe ment benne. De nem is ez volt a legnagyobb élmény, hanem ami utána következett. Ez a fiatal hazament, azt se tudta senki, hogy milyen ügyei vannak a háttérben, csak egyszer megjelent a szülei előtt, ilyen adag könyvvel, kottákkal, amiket ellopott 4 budapesti könyvesboltból. 31 néhány 1000 forint értük, egyetlen egy kötet 3000-et ért. És oda tette a szoba közepére, nagy lélegzetvételek között, hogy itt most megnyílik az ég, és azt mondta a szüleinek, hogy holnap ezeket a kottákat vissza kell vinni. Rózsavölgyi volt, meg a másik, meg a harmadik, meg a negyedik. A barátja hívta telefonon, akinek fogalma se volt, hogy ő megtért, mikor elmondta nagy örömében, hogy mi történt vele, akkor azt mondta a barátja, hogy kár. Azt mondta, hogy hát te így gondolod. És mikor megmondta, hogy hova megy, azt mondja, te ebből yard lesz. Én azt sem tudtam, hogy mit beszélnek ezek egymás között. Utána fordította le magyarra, hogy hát téged be fognak zárni, hogyha te ezt megcsinálod. De tudta, hogy ez a következő lépés végigment, mind a 4 üzleten. Az egyikben azt mondták neki, hogy büszke lehet rád az apád, meg az anyád, hogy ilyet csinálsz. A másikban azt mondták, csak nem várod, hogy megköszönjük? Hát azt mondja, nem várom. A harmadikban azt kérték tőle, hogy mutassa meg, hogy hogy lopta el, mert annyira be van televíziókkal, mindenütt az egész, hogy egyszerűen ott álltak, hogy ilyen nincs, hogy ezt a nem tudom hány kottát ő abból az üzletből élve kivigye. És akkor elmagyarázta a technikát nekik. Ennyi járt, hogy volt, nem mondom el, senkinek tippet se akarok adni, de a negyedikbe aztán könnyes szemmel mondta a vezetőnő, hogy köszönöm. És aztán eljött. De a szülei se tudták a kottákat, én meg a társaim se, akik ott voltunk a táborba velük, fogalmunk se volt ezekről a kottákról. Azok az üzletben lévő emberek se tudták a kották eltűnését, vagy esetleg a leltárba tudták, de fogalmuk se volt. Értjük, hogy az Úr először egy szívet vesz be, egy életet foglal le, és utána ráteszi a kezét arra a pontra, amelyik a következő lépés. Átveszi az irányítást. Amíg mi irányítunk, és ott vagyunk középütt, addig ötletezünk, mint Péter. Uram így, meg Uram úgy. Azt is mondta, hogy Uram, nem eshetik meg ez veled. Hát hogy jössz te ehhez, hogy meghallj ezért a világét? El tudjuk képzelni, hogy milyen ötlete volt Péternek. Hogy néznénk ki mi most, hogyha Péter ötletei szerint rendezi be az Úr az életét. Azt mondta, távozz tőlem, sátán. Nem gondolsz az Isten dolgaira, csak az emberekére. De hát hogy tudnánk, testvéreim, az Isten dolgaira gondolni, amikor emberek vagyunk? Hát persze, hogy az emberi dologra tudsz te is gondolni, meg én is. Hát emberi észt, értelmet kaptunk, de éppen ezért kellene azzal az óvatossággal járni, hogy Uram, én így látom legjobbnak, de a te gondolatod történjen, még ha ellenkezője is, mint az enyém. Emlékeztek, amikor Pál apostol ott harcol, hogy töv is adatott a testembe, hát szétmegyek, nem tudom csinálni a munkámat, ilyen betegen, hogy menjek a következő útnak neki? Uram, vedd el tőlem, háromszor is könyörök. És akkor az Úr azt mondja, hogy elég néked az én kegyelmem. Elbizakodnál. Nem menne a munka. Múltkoriban láttam egyik lelki testvéremet, munkatársat a misszióban, és láttam, hogy szétszedik az emberek ügyek, bajok, gondok. Azt mondaná az ember, hogy ki kell vonni egy ilyen embert a forgalomból, hogy csak az olvasással, csönddel, igével foglalkozzon, és közben mindenféle nyüge, baja van. Azt mondta, hogy majdnem elsírtam magam dél körül, mert két szolgálatra is készülni kellene, és egyik ugye a másikat, de olyanok, amiket bárki megcsinálhatott volna. És akkor azt mondtam neki, hogy nézd, lehet, hogy az a szolgálat, amit veled elvégeztet az Isten, az éppen ezen a kinkeserven által megy végbe. Jön ki a te életedből, hogy tudod hirdetni az igét úgy, még akkor is, ha nem is ez a megoldás, de hagyjuk, hogy ő rendezze be a mi életünket. De mi most még ott tartunk, hogy szeretnénk Isten világosságában meglátni. Függöny elhúzásról beszéltem. Meglátni azt, hogy kik vagyunk mi. Mert a függöny elhúzás ezt a két dolgot viszi végbe. Ki vagyok én, aztán a másik, hogy kicsoda ő, Jézus, az Isten szeretete, akit ide küldött, értem. Ezen kívül a többi csak szifrázás, testvérei. Nagyon sok tanítás hangzik szerte. Az Isten dolgairól, meg minden, olyan teológiai építmények vannak, és nagyon sok, ahol igazán biblikus, teológiai munka folyik, igen-igen jó, és gyönyörködik az ember szíve, de ó, de sok csak légvárak, meg teóriák, és mellé mennek annak, hogy meglássuk magunkat, és meglássuk az Urat. Ő ezt a kettőt mutatja meg, amikor elhúzza a függönyt, mert ez a lényeg. Ma az egyikre figyeljünk, hogy ki vagyok én az Isten világosságában. És olyan jó lenne, hogyha ennek az igének a jelzésében, hogy Péter ott magyarázza, ő van azon a ponton, hogy tudja, hogy mit kellene tenni. A szépen hozzáteszi, ha akarod, de ott vannak a tervei. Úgy meglátnánk mi is magunkat. Ne csak Pétert figyeljük, mert a többi tanítvány meg elbújt mögötte. Azok is a formájukat hozták. Ugye Péter mindig befutott a csőbe. Ő úgy volt, hogy na, mondja a nagyot, és utána ott van, megbukik. Megy, ő lép ki a vízre, minden, aztán ő süllyed, a többi nem. A többi ki sem lépett. Mindig Pétert lökik előre. Vitte a bőrödet a vására, aztán ha baj van, az is a tiéd, a többi szépen meghúzódik mögötte, de ugyanazt gondolják. Egyik se szólt közben, hogy Péter, ne építsünk itt sátrat, meg mindent, miket beszélsz? Egy se szólt, azok szépen meghúzódtak, hogy majd Péter intézi az ügyet. Máskor pedig ott volt ugye a két testvér, akik mennek Jézushoz, hogy majd a jobb meg a bal kéz felől, meg jön az édesanyjuk, hogy üljünk oda, majd az országában, és ott van, hogy ez a két testvér micsoda indulattal van. Hát a többit kiszorítaná. A többi meg is haragszik. De miért haragusznak meg testvérei? Azért, mert ők is ugyanazt szerették volna. Ha ők azt mondták volna, hogy persze, hát Jakab meg János, hát tényleg két kedves barátunk, üljön Jézus mellé, balról meg jobbról, az rendben van. Akkor nem lett volna veszekedés. De hogy ők? Miért nem én? Ott ülünk életünk trónján, Jézusnak nem sokat osztunk, az imádságokat, meg valami ünnepi részt, egyébként csináljuk a jól felfogott elképzelésünk szerint, és amikor baj van, ja Istenem, hát most segíts benne. Bennünket is föl lehet ismerni, hogy melyikünk kicsoda. Az egyikre rá lehet ismerni, hogy ő a pletykás, és akkor 50-ből 50-szer ő a pletykás. Lehet látni, hogy már megint mondja. A másikra rá lehet ismerni, hogy ő a zsugori. Jaj, már megint az ügyeket abból a szemszögből nézi, hogy ebből mi pénz hull le, vagy mi nem. Ezen a szemüvegen át, mert ő ilyen. A másik mindig a maga dicsőségét keresi. Én ki vagyok, én hogy, én mint. Engem hogy szeretnek az emberek, vagy hogy rá lehet ismerni. A negyedik talán a szüntelen panaszkodó, akinek mindig valami fájdalma, panasza van. A végén már ő is elhiszi, hogy ez tényleg így van. Rá lehet ismerni az emberre, testvérek. Ugye ismeritek egymást, ismered a feleséget, gyermeked, a mamát, ismeritek a szomszédot, olyan szépen le tudjátok írni, hogy hogy van, de ő is ismer ám titeket, meg engem. Mindnyájunkat ismernek, és úgy kiállítják a bizonyítványt, hogy ilyen. És tényleg nem is tévednek nagyon, azért az embereknek jó a szemmértéke, a másikról van szó. Ha önmagunkról, akkor egészen másképp nézzük a dolgokat. És kisgyermekkorunktól megszoktuk, hogy önmagunk körül forog az életünk. Emlékszem, amikor 3 éves volt egyik gyermekem, akkor mindig fordítva kellett beszélni neki. Úgyhogy úgy indítottam a dolgot, hogy ennek a gyereknek nem adunk, édesanyja, egy csöp leves sem. Nem adok én semmit. De kérek, akkor tudtam, hogy nem lehet mindjárt elárulni, hogy mi van, mert gyanús lesz. Nem én, semmit. Na, a végén egy kicsiben megegyeztünk, aztán egy kicsit tovább mentünk. Hogy, hát ha azt akartam, hogy megegye a levest, akkor fordítva, mert ugye hát én irányítom az életet 3 évesen, és mit akar itt dirigálni az édesapám. Ezt ő nem gondolta át, csak benne volt. Na, de kitől örökölte? Értitek, testvéreim? Úgyhogy furcsa képletek ezek, csak aztán rájöttem hamarosan, hogy ez így nem lesz jó, hát úgy nevelni egy gyereket, hogy mindig hátulról visszafelé, hát a végén személyiségzavara lesz. úgyhogy meg kellett fordítani a dolgokat is, meg néha a gyereket is, hogy úgy menjen tovább a dolog. De így élünk ám itt. Én a középen, és tudjátok, miért van annyi veszekedés? Mert határsértést követel a másik. Az én birodalmam van, én vagyok a király, az ő birodalmában ő a király, és amikor begyalogol a birodalmam területére, hát mi történik, hogyha berepül egy-egy más országból való repülőgép? Ha csak nem úgy száll le, mint az a német pilóta, hogy nem veszik észre, olyan is volt, de ha egy határőrség igazán véd és őriz, akkor azonnal indítja a rakétákat, hogyha átlépi a felség területét egy másik gép. Ugyanígy vagyunk mi is. Próbáljon a barátnőd az érzékeny pontokra lépni, abban a pillanatban megindul az ellentámadás. Mert ezt nem lehet. Vigyáznunk kell egymásra, ezt mindnyájan tudjuk, hogy azért itt most nem jó ezt mondani, meg azt úgy, mert neki ez az érzékeny pontja. Így élünk itt, mert ki van középen, én. Ott a dolgok legközepén. És az Isten igéje azért adatik, azért vitte föl a hegyre a tanítványokat is, hogy ott megmutasson nekik egyet és más. Nem tudom, hogy pont ezt mutatta-e meg ott nekik, hogy ők kicsodák. Nem egészen, ott a másik részre került a hangsúly. De ha hirdettetik az Isten igéje, testvéreim, akkor ha tőle van, akkor a világosságánál magunkat látjuk meg, és őt látjuk meg. Lehet, hogy előbb őt fedezi föl valaki, és a vonzásába került, hogy még ilyet, amit Jézus tett, meg ahogy ő szólt, meg aki ő volt, és elkezdi keresni, de ha közel kerül hozzá, akkor az a meglepetés éri, hogy ő a világ világossága, és ha valaki a közelébe lép, egyszer csak a fénynél kezdi látni saját magát. És ugye, amíg sötét van, addig el vagyunk mi, piszkos ruhában is, de ha hirtelen fénybe kerülünk, egyszerre az ember zavarban érzi magát. Ezért húzódtak el olyan sokan Jézustól. Mert a közelében egyszer csak kínos volt a dolog. Vagy az van, hogy menj innen Jézus, oltsuk ki a fényt. Vagy az volt, hogy valaki megadta magát, hogy igazad van, Uram. Meglátjuk magunkat az ő világosságánál. Igazából ma este nincs is más dolgunk. Csak egy kicsit meglátni azt, hogy ki vagyok én. Milyen nevet adna nekünk Jézus, vagy mi milyen nevet adnánk magunknak az ő világosságában. Hogy ki vagyok. A panaszos, a kabzsi, a nagy szájú, az okos, a mindig okoskodó, az erőszakos, a ravasz. Nem tudom, testvéreim, hogy kinek milyen nevet adna. Egyszer nagyon élesen megmondta nekem az én nevemet. Elképedtem rajta. 11 néhány évvel ezelőtt egy olyan konferencián voltam, ahova mentem, mint egy lőtt vad, hogy majd a sebeimet nyalogatom. Elfáradtam a szolgálatba, elég volt már, emberek, ügyek, dolgok, mindent akarok, semmi nem mozdul. Megyek fel a szószékre, de már tudom félúton, hogy mint Sziszifusz, próbálom vinni a követ, az úgyis visszahullik, sokkal nagyobb az ellenállás. Ott voltam én a mártír, és egyszer csak az igék hallatán kezd világosság gyúlni a szívembe. És azt mondja az Isten, hogy te mártír, talán eltévesztetted a neved. Neked az a neved, hogy bűnös vagy. Jó, hát bűnös vagyok, de miben? És képzeljétek, pont arról derítette ki, amit én az egyik legjobb tulajdonságomnak láttam, hogy én az emberekhez kedves vagyok, igyekszem úgy forgolódni, hát egy lelkipásztornak nem ezt kell csinálnia, hogy úgy az embereknek
szépen, kedvesen, barátságosan, szeretettel. Az ám, csak azt mondta Isten, hogy te nem az embereket szereted, amikor így forgolódsz közöttük, és nem mondod meg az igazat, csak annyit, amennyit szívesen hallanak. Te önmagadat szereted, és a bálvány szobrod alá rakadsz le egy szál virágot mindig a másik emberrel, és azért nem mondod meg, hogy ez így nem mehet tovább, vagy ez az igazság az Isten igéje szerint, azt már elhallgatod meg, hogy nem rakja le a virágot. Hát te bálvány imádó vagy. Embereknek igyekszel tetszeni, az én szolgám nem vagy. El tudjátok képzelni, hogy mit éreztem, hogy kihúzzák alólam a talajt. Én a derék, odaszánt életű pap. Én bálvány imádó. És azt mondja az Isten a szívembe, hogy el kellene venni tőled ezt a gyülekezetet. Nem az, hogy te így meg úgy. El kellene venni és olyannak odaadni, aki ezeknek az embereknek megmondja az igazat. Azt, hogy halálba tartotok és álljatok meg, emberek. És akkor azt mondtam, hogy Uram, igazad van. De én ez vagyok, én nem tudok más lenni. Ha te tudsz velem mást kezdeni, én boldog örömmel megadom magam neked, igazad van. De én visszamegyek erről a konferenciáról, én ugyanazt folytatom tovább, hát nem tudok, ha szólok, ha emberekhez közeledem, hát ez vagyok. De rendben van, hogy ez vagy, de engeded-e, hogy én menjek előtted haza? Engeded-e, hogy én vegyem át az irányítást? Mondom, Uram, ha tudsz irányítani, irányíts. És még mikor mentem haza az M3-ason Fótra, autóval is, mentem a fölüljáron, még akkor is azon gondolkoztam, mi lesz már? Én ugyanaz vagyok. De amikor fölmentem az első vasárnap a szószékre ezután, abban a pillanatban tudtam, amikor elkezdtem hirdetni az igét, hogy az Úr valami mást tud. És elkezdett valami mást. És tudjátok, milyen csodálatos volt átérni egy lelki ébredést a mai időkben. Hogy fiatalok, fiatal felnőttek, házaspárok, régi hívők újulnak meg, és a semmiből egyszer csak imakört és közösséget és munkatársakat teremt évek alatt az Isten. Kívülről bevon olyan valakiket, akik azt se tudták, hogy az Isten igéje mit jelent. És egyszer csak szomjat kapnak. És akkor tudtam, hogy ezt nem én. Én tovább csinálnám ugyanazt, kedves lennék nagyon sok ember szemében, de életre nem jutna senki. És azóta tudom a nevemet. Úgy megmondta az Isten, hogy ezt nem szabad elfelejtenem, ameddig élek. Nem is akarom elfelejteni. Mert akkor elvenném tőle a lehetőséget, hogy emberek életébe dolgozzon. De testvérem, neked is meg akarja mondani a nevedet, mert ez nehéz műtét, az biztos. Nagyon nehéz műtét. De ha azon átesel, akkor újat kezd veled az Isten, valami olyat, amelyikbe te vagy, aki örülhetsz, te vagy, akinek szabaddá teszi a szívét, békességet ad, és azóta tudok jókat nevetni is, időnként visszaesem, és csak gürcölök, de azóta tudják a gyerekeim is, hogy menjen csak evangelizációs útra, menjen csak konferenciára, mert akkor úgy jön vissza, hogy normálisabb ember, nem szalad össze-vissza, hanem leül velünk is, lehet játszani, és lehet mást is. Tehát értjük ezt, hogy ő meg akarja mondani a nevünket, mert ő meg akar gyógyítani bennünket, ott belül. Van sok nevünk, de a lényeg az a döntő név, ahol a gyökere van a dolgoknak. Azt, ha előhozza, arra, ha rájössz és azt mondod, hogy igazad van, Uram, akkor kész lehetsz odaadni magad neki. Holnap majd folytatjuk, ha Isten érted bennünket, és szeretnénk a leleplezésnél, a függönyelhúzásnál most már a hét további részében Jézusra nézni. Hát itt is az volt a középpontban, ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. A reflektorfény Jézusra esett,
Olyan volt az arca, mint a nap, a ruhája, mint a hó. A mennyei szó is azt mondta, hogy őt hallgassátok, őre nézzetek. Éppen ez az örömüzenet. Nem azért mutat meg magunknak az Isten, hogy elkeseredjünk, bár nem vidám dolog az, hanem azért, mert elküldte Jézust, aki egyedül tud segíteni, ami javíthatatlan.